Az előző videóból megismertük az úgynevezett TM módusnak a képét, a TM módus képét is természetesen. Most térjünk vissza a TM-hez. A TM esetében az EZXYZ-t úgy írtuk fel, hogy EZ kalap, ami ugye valamilyen számérték, a csúcsérték, színusz KXX szorozva színusz KYY szorozva EAD-J-szer beta Z. Utóbbi tag, az EAD-J-szer beta Z felel azért, hogy a hullámterjedés létrejöjjön a Z tengely irányába, a színusz KXX, illetve színusz KYY pedig a szorzat szeparációs alak eredményeképp jött létre, amellyel ugye a Maxwell egyenleteket gyakorlatilag megoldottuk egy ilyen négyszög alakú csőtávfonalban. Most arról, hogy a KXX, illetve KYY micsoda, vagy annak az értéke mekkora, arról még nem volt szó. Beszéljünk erről egy kicsit, ugyanis ez fogja meghatározni a terjedésnek a jellegét, a mienségét, illetve az egész tápvonalnak a működését. A TM módust fogjuk megvizsgálni, a TM módus vizsgálata nagyon hasonló módon történhet. Ugye az a lényeg, hogy az elektromos térerősség tangenciális komponense az nulla a falon. Nulla a falon, hiszen a fal az fémből készül. Az X irányú kiterjedésért ugye az első tag felel, a színusz KXX, aminek az X egyenlő nulla és az X egyenlő A helyen kell nullának lenni, és ha egy színuszos függvényt nézünk, akkor az vagy ilyen lehet, vagy például ilyen lehet, illetve ennek egész számú harmonikusai. Tehát az a lényeg, hogy a két csomópontnál ez az érték nulla legyen. Ezt úgy lehetne felírni, hogy a színusz kx szorozva ugye nullával az nulla, ez teljesül, hiszen a színusz nulla az nulla, k szor x szer nulla az nulla, illetve annak kell még teljesülni, hogy a színusz k szor x szorozva a is nulla legyen, tehát ezen a helyen nulla legyen az érték. Ebből azt fogjuk kapni, hogy a kx az n-szer m-et írok először, m-szer pi per a kell legyen. Ugye a pi az megfelel 180 foknak, vagyis egy fél periódusnak. Ennek egész számú többszöröse kell legyen. Láthattuk, hogy egy fél hullámhoz, két fél hullámhoz, három fél hullámhoz, és így tovább fél el majd a távvonalban, avval pedig osztunk a normalizálás miatt. A másik irány, az y irány, az pedig azt jelenti, hogy az y egyenlő nulla helyen kell nulla legyen ez a függvény, illetve az y egyenlő b helyen. Teljesen ugyanerről van szó, hiszen ennél a függvénynél pedig a színusz ky-szor nulla egyenlő nullának kell teljesülni, ami a színusz függvény miatt teljesülni fog, illetve a színusz ky szorozva b-nek nullának kell lenni, amiből azt fogjuk kapni, hogy a ky az n-szer pi per b lesz. Az m az megy 1-től 2, 3 és így tovább értékeket vehet fel, az n az szintén 1, 2, 3 stb. Értékeket vehet, tehát egész számok kell, hogy legyenek az m és az n értékek, pozitív egész számok, de egyik sem lehet nulla, ugye, mert hogyha valamelyik is nulla lenne, akkor a színusz függvény nulla, és a szorzat alapján az egész értéke nulla lenne, ami a triviális megoldás, de a triviális megoldás számunkra érdektelen, hiszen azt szeretnénk, hogy legyen valamilyen elektromágneses tér ebben a csőtávfonalban. Emiatt rendkívül fontos az, hogy az M is, lehet látni, meg az N is egytől induljon, hiszen ekkor kapunk színuszos, ekkor kapunk valamiféle triviálistól eltérő megoldást ebben a csőtávvonalban. Tehát a kx értéke m-szer pi per a, a ky értéke pedig n-szer pi per b kell, hogy legyen. Na most tudjuk azt, hogy a k-t úgy definiáltuk, amikor a szorzat szeparációs alakot felírtuk, hogy a k négyzetet a kx négyzet plusz ky négyzet alakra bontottuk. Most írjuk be, a kx itt van, m-szer pi per a négyzetem, a KY az pedig n szer pi per b a négyzeten alakú, és definíció szerint ez mínusz beta négyzet plusz omega négyzet műször epsilon. Ugye ez volt, hogyha visszalapozunk a k helyettesítésnél, ezt neveztük k négyzetnek. Tehát nagyon fontos, hogy erre emlékezzünk, hogy ez volt a k négyzet. Na most, ha a k-t tudjuk, hogy az m-től és n-től függ, itt lehet látni, hogy kiszámolhatjuk a csőtávvonal paraméterei alapján, tehát az a és b szélességek alapján a frekvenciát mondjuk ismerjük, akkor a beta terjedési együtthatót ebből ki tudjuk fejezni. Tegyük meg. A beta terjedési együttható egy egyszerű átrendezéssel kapjuk, hogy omega négyzet műször epsilon mínusz m szer pi per a négyzeten plusz n szer pi per b a négyzeten, ez zárójelbe teszem, és ez lesz a gyakorlat. Ha tehát ismerjük a csőtávvonal A és B paramétereit, kiválasztjuk az M és N értékeket, továbbá az omegát, akkor a beta terjedési együtthatót meg tudjuk határozni. A beta terjedési együttható ugye itt található az Z minusz E szer beta Z-ben, ezt fogja megmondani, hogy milyen módon fog terjedni ez a hullám. Ha megnézzük, akkor a gyökjel alatti kifejezés az vagy pozitív lesz, vagy pedig negatív, hiszen itt egy kivonás van. Ez biztos, hogy pozitív, és ez is biztos, hogy pozitív. Tehát az omega négyzet műször epsilon az biztos, hogy nagyobb, mint nulla fizikailag, így ezek az értékek, ezek pozitívok. Itt pedig a négyzet miatt egész biztos, hogy nulla értéket fogunk kapni. Tehát, hogy az első tag nagyobb, mint a második, akkor itt a gyökér alatt pozitív szám áll. Ebben az esetben tiszta, valós számot fogunk kapni, tehát a beta eleme lesz a valós számok halmazának. Fordítva, hogyha ez kisebb, ez pedig nagyobb, akkor a gyökér alatt negatív számot fogunk kapni, akkor a beta az komplex szám lesz. Na most, ha a beta az komplex szám, akkor a J-szer beta az valós lesz. Ebben az esetben az történik, hogy az E-ad mínusz J-szer betában a J-szer beta valós, tehát E-ad mínusz valós számszor Z-t fogunk kapni, ami megfelel annak, hogy E-ad mínusz alfa Z. Ebben az esetben egy elhaló hullámot fogunk kapni, és ezzel nem szeretnénk foglalkozni, hiszen abból indultunk ki, hogy hullám terjedés legyen, méghozzá csillapítatlan hullám terjedés, de hogyha ez a beta ebben a kifejezésben komplex szám lenne, akkor egy csillapított hullám terjedés, a csillapított hullám jönne létre, és hullám terjedés pedig nem jönne létre. Tehát rendkívül fontos, hogy a beta az egy valós szám legyen, mert az éjjel mínusz észer beta az komplex lesz ebben a kifejezésben, és ez a feltétele annak, hogy itt hullámterjedés létrejöhessen. Tehát a beta az valós. Ha a beta az valós, akkor az csak úgy lehet, hogyha az omega négyzet, megbeszéltük, műször epsilon nagyobb, mint az m szer pi per a a négyzeten, plusz n szer pi per b a négyzeten kifejezés. Tehát ez nagyon fontos, hogy teljesüljön, mert ekkor jöhet létre hullámterjedés. Ebből az látszik, hogy az m, n, a, b, omega, mu epsilon értékeket, tehát az, hogy néz ki egy távvonal, milyen a szélessége, magassága, milyen közeg tölti azt ki ugye a mu epsilon, és milyen frekvencián használjuk, az nagyon nem mindegy, hiszen bizonyos feltételek mellett, hogyha ez az egyenlőtlenség teljesül, csak akkor jöhet létre hullámterjedés. Erre oda kell figyelni. Nézzük meg, hogy ez milyen hullámhossz mellett lehetséges, ez egy nagyon jó számérték lesz, tehát hogy milyen lambda hullámhossz jön ezzel kapcsolatban szóban. Ez az kell, hogy az omega négyzet műször epsilont egy kicsit átírjuk, méghozzá úgy, hogy 2π szer f, ez az omega a négyzeten, a műt úgy írom, hogy mű nullásszor mű relatív, az epsilon pedig epsilon nullásszor epsilon relatívnak fogom írni. Na most a mű nullaszor epsilon nulla, ezt átírhatjuk úgy, hogy 1 per a fénysebesség négyzete. Ugye ne felejtsük el, hogy a C az 1 per gyök alatt mű nulla epsilon nulla. Ezt ilyenkor előszeretettel használjuk, mert akkor legalább ez egy konkrét számérték lesz. Tehát tovább írnám, hogy mű r szer epsilon r, ezeket kiemelem, és 2 pi szer f, ugye a négyzetem, osztva a fénysebesség négyzetébe. Tehát ez az összefüggés innentől kezdve így írható át. Ez természetesen mu r epsilon r 2 pi f per c a négyzetem, és ebben az f per c az gyakorlatilag a hullámhossz. Tehát ez mu r epsilon r 2 pi per lambda a négyzetem. Ezt a kifejezést kapjuk. Tehát ezt ide visszaírva, a omega négyzet mu epsilon, tehát ezzel lesz egyenlő, hogy mu r epsilon r 2 pi per lambda a négyzetennek nagyobbnak kell lenni, mint m szer pi per a a négyzeten, plusz n szer pi per b a négyzeten. Tehát lehet látni, hogy pi-vel lehet egyszerűsíteni mind a két oldalon, és azt fogjuk kapni, hogy mu r epsilon r 2 a négyzeten az 4 per lambda négyzetnek nagyobbnak kell lenni, mint m per a négyzeten, plusz n per b a négyzeten. Ugye a lambdával át lehet szorozni erre az oldalra, ezzel a mennyiséggel pedig osztani lehet. Azt fogjuk kapni, hogy mu r epsilon r szorozva 4-jel osztunk, lehet látni, kicsit felhúzom úgy, osztunk ezzel a jobb oldal kifejezéssel, hogy m per a négyzeten plusz n per b a négyzeten, ez nagyobb, mint a lambda négyzet. Na most innen gyökvonással kapunk egy rendkívül fontos összefüggést, hogy a lambda az kisebb, mint határesetben egyenlő, még meg lehetne engedni, 2 szorozva mu r epsilon r osztva m per a négyzeten plusz n per b a négyzeten a gyök alatt. Ez egy nagyon fontos összefüggés, ugyanis az AB értékekkel, tehát hogy milyen széles és milyen magas egy ilyen csőtávfonal, mi tölti azt ki, m-et, n-et hogy válasszuk, ez ad egy konkrét számértéket. Lehet látni, hogy be lehet helyettesíteni m-et, n-et, a-t, b-t, mu-t, epsilon-t, és erre kapunk egy konkrét számértéket. A lambdának ennél kisebbnek kell lenni, határesetben ezzel egyenlőve kell lenni, és ezt hívjuk határhullámhossznak. Tehát ez egy fontos számérték. Ezen hullámhossznál kisebb hullámhosszúságú jelet fog átengedni, elektromágneses hullámot fog átengedni ez a csőtávfonal. Egész pontosan ennél a határhullámhossznál kisebb hullámhosszúságú elektromágneses hullám terjedhet egy ilyen csőtávfonalon. Ez a határhullámhossz, ez rendkívül fontos. Amit abból vezettünk le, még egyszer nézzük át, hogy az E-nek milyen volt a képlete egy TM módus esetén, a KX, KY-t ebből le tudtuk vezetni a peremfeltételeket ismerve, behelyettesítettünk a jól ismert K négyzet egyenlő KX négyzet plusz KY négyzet összefüggésbe, és azt kértük, hogy a beta az legyen valós, ami akkor lehet, hogyha ez az oldal nagyobb, mint ez az oldal, és ebből le lehetett vezetni ezt a határ hullámhosszot. És ebből a frekvencia az C per lambdaként számolható, egész pontosan inkább azt írom, hogy V per lambda. Ugye a C per lambda akkor lenne, hogyha levegővel lenne kitöltve ez a tápvonal. Ezt vágási frekvenciának nevezük, ami ebből a bizonyos lambdából fejezhető ki. Még annyit elmondok, hogy a csőben terjedő hullám hosszúságot 2 pi per betaként lehet kiszámolni. Hogy megkülönböztethessük a kis lambdától, ami ugye a szabadtéri hullámhoz, ezt nagy lambdával szokás jelölni. Én itt ezzel konkrétabban nem szeretnék foglalkozni, a mikrohullámú technikában azonban ennek megkülönböztetése az rendkívül fontos, ugyanis a nagy lambda, vagyis a csőben mérhető hullámhossz az nagyobb, mint a szabadtéri hullámhossz, a kis lambda. Ebből ezt gondolom, hogy fontos megjegyezni, hogy van egy határhullámhossz, amely a csőtávfonal paramétereitől, tehát geometriai méreteitől, illetve attól, hogy mivel van kitöltve, attól függően kapunk egy határhullámhosszot, aminél rövidebb hullámokat, tehát nagyobb frekvenciai hullámokat fog átengedni ez a csőtávfonal. Tehát ez egy fontos összefüggés.